Azt mondja Teréz, hogy ez a lélek még megvan itt a sulva a világtól. Itt a sulva a világtól. Jaj, de szép kifejezés ez. Mit jelent az, hogy a lélek megvan itt a sulva a világtól? Jaj, ez is egy ilyen tisztulásra, tisztításra való szó, hogy világ, világ, jajaj, mert ugye a katolikus szlengben a világ az sokszor a kolostor épület falán kívüli területet jelenti. Tehát kik a világiak, akik nem szerzetesek? Tehát vannak a szerzetesek, meg vannak a világiak, és akkor a világ az a kolostor fal, tehát Aradi Vértanúk útja, Bécsi kaputér az már világ, de bejövünk itten az ajtón, fehér falak, szentségi, szakrális laboratórium, ez már nem világ. Aki ide egyszer belépett, egyrészt hagyjon fel minden reménnyel, kettő, az már elhagyta a világot. Nem ez volt, mint szó használat? Hogy aki belépett a kármelitákhoz, szerzetes lett, az elhagyta a világot. Az már nem ment ki többé a Aradi Vértanúk útjára, nem hogy a Baross utcába valami étterembe, onnan sehova nem ment el, itt lemondott a világról, és itt bent nem világ van, ott kint meg világ van. Na ez, testvérek, butaság. Tehát a világ az nem egy hely. A világ ez egy evangéliumi, Szent Jánosi, Szent János evangéliumának az egyik szakkifejezése. A világ mit jelent? Nem egy hely a világ, hanem sokkal inkább egy lelkület. A világ az egy lelkület. Mondjuk így, a nem Krisztus szerint gondolkodó lelkület, nagyon leegyszerűsítve, hogy a nem Krisztus szerint gondolkodó lelkület a világ. Tehát a világiasság az nem azt jelenti, hogy valaki szerzetes vagy nem szerzetes, hanem azt jelenti, hogy az életében mennyiben gondolkodik Krisztus alapján, vagy nem ő alapján. Ennyi a világ. Tehát, ezt tudjuk, a világias lelkületet úgy be lehet hozni a szakrális kolostori falak közé, mint a sic. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ki van zárva a világ. A világtól való megittasodás megoldása nem a kolostorba vonulás, de ez is ilyen régi ilyen dolog volt, hogy mit kell csinálni a csúnya, mocskos, büdös világgal? Elhagyni. Be kell gyűrni a győri kármelitákhoz. Bezárják az ajtót. Úgyis annyi ajtó van itt, mint a nyű. Bezárjuk. És akkor innen most már a világot kizártuk. Nem, testvérek, a világot itt behordozzuk magunkkal. És mehetünk mi a legelrejtettebb remeteségbe, a legutolsó lakatlan szigetnek a legutolsó barlangjába, ha én ott vagyok önmagammal, mert már én sajnos magamtól már nem tudok elzárkózni, magammal mindig együtt kell élni, sajnos, én magammal viszem oda a világias lelkületemet, a világot. Tehát a világ az nem egy hely. A világ az egy lelkület. Éppen ezért, amikor Teréz azt mondja, hogy megvannak ittasulva a világtól, ez azt jelenti, hogy még kísérti őket nagyon sok mindenben a világias mentalitás. És a világias mentalitás nem öltözködési kultúrát jelent, nem etiketteket jelent, nem esztétikumot jelent. A világias mentalitás az egy gondolkodásmód. Krisztus szerint tekintek az életemre, vagy nem ő szerinte, mert ha nem ő szerinte, legalábbis részben nem ő szerinte, akkor az már a világ gondolkodás módja. Ez a régi ember, új ember, Szent Páli kettőse. Ugyanerről van szó. Mindenkit megkísérthet a világias mentalitás, életformától függetlenül. A szerzetes tép úgy, mint a laikust, mint a nem szerzetest. Ugye nem tudom, mondtam ezt, hogy a laikus szó is, hogy nehogy ezt is leértékeljük, ha már itt ugye a világról van szó. Ugye a laikus, sajnos, Istenembe sajnos, a magyar nyelvben átment a hozzá nem értő embernek a fogalmába. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy én laikus vagyok az autószereléshez, az azt jelenti, hogy nem értek az autószereléshez. De hogyha az egyházban ugyanazt mondjuk, hogy én laikus vagyok, azaz nem értek azokhoz a szent tudományokhoz, amikhez a papok értenek, akkor testvérek, az egész egyház képünkkel baj van. A laikus nem a nem hozzáértőt jelenti. A laikus a görög laos szóból származik, amely azt jelenti, hogy nép, nép, és a laikos annyit jelent, hogy a nép teljes jogú tagja. Ez a laikus, a keresztény laikus. A keresztény egyház teljes jogú tagja. Nem az, aki nem ért hozzá, Nem az, aki föl se ér a papokhoz meg a szerzetesekhez, hanem az, aki a népnek a teljes jogú tagja, de ő nem szerzetes életformát él, hanem házas életformát, vagy egyedülálló életformát, vagy akármilyen életformát. Ez a laikus. Tehát amikor laikus keresztényekről beszélünk, nehogy valami leértékelést fogalmazzunk meg, hogy én nem vagyok olyan teljes, én labdába se rúghatok, én csak ilyen MB3-as, C-kategóriás keresztény vagyok. Nem, nem, nem. A nép, az egyház teljes jogú tagja vagy, azzal, hogy meg vagy keresztelve. A magad jogaival és a magad kötelességeivel, de az egyház talán az egyik olyan, olyan egyetlen hely ezen a földön, amely elvileg egyenlőséget hirdet. De az egyházban nincs kisebb és nagyobb. Különbözőségek vannak. Mindenki feladata más és más. De nem értékesebb vagy értéktelenebb. Csupán más. Ez Szent Pálnak a test, mint egyház teológiája. Hogy a testben mindenki egyformán értékes, lehet az egyik picinyebb testrész, a másik látványosabb testrész, mindegy, minden testrész működése, egészséges működése kell ahhoz, hogy az egész test egészséges legyen. És éppen ezért nincsenek értékesebb és értéktelenebb részek ebben, mindenki egyformán fontos és egyenlő, attól függetlenül itt vannak a hivatások különbözősége, igen. De ez nem aláfelé rendeltségben van egymással, hanem a tortának a különböző szeleteiről van csupán szó. Mindenki máshogy szolgálja az egyházat a saját élethivatásának megfelelően. Tehát, amikor elhagyjuk a világot, vagy el akarjuk hagyni a világot, akkor nem kolostorba vonulásról gondolkodunk elsősorban, mert hiszen a világias mentalitás mindenkit megkísérthet. És azt mondja Teréz, hogy ezek a valakik, akik megvannak ittasulva a világtól, tehát akikben ez a mentalitás egyre jobban ott van, azok mit csinálnak, azt írja, szorosan kötődnek annak élvezeteihez, a világ élvezeteihez, és elámítja őket a megbecsülés és a nagyra vágyás. Teréz felsorolt itt három örök kísértést. Azt mondja, hogy szorosan kötődnek, egyébként a spanyolban azt mondja, hogy engolfadas, ez azt jelenti, hogy el vannak merülve miben? A világ élvezeteiben, a megbecsülésben és a nagyra vágyásban. Hogyan tudjuk ezt lefordítani mai nyelvre? Az, hogy tehát ők szorosan kötődnek a világ élvezeteihez, szorosan kötődnek, ma ezt úgy mondanánk, hogy függenek, függői, miknek, az élvezeteknek, azaz, miknek, az érzelmeknek. Az első lakásos lélek indulgat, de még sok mindenben függő. És ez egy fantasztikus szó, hogy testvérek, mindnyájan függők vagyunk ám, tehát nem csak drog, cigaretta, vagy ital, vagy játékgép, vagy bármilyen függés lehet, amik ugye patológiás esetekig mehetnek, mindnyájan egy csomó mindentől, vagy mindenkitől függhetünk, és amitől, vagy akitől függsz, az nem jó. Az ember szabad lénynek van teremtve, tehát bármikor az életünkben felüti a fejét egy függés, amikor az van, hogy én enélkül nem tudok élni úgy egyáltalán, akkor ott baj van. Mert mindenkit szerethetünk, mindenhez kötődhetünk egészségesen. De amikor az van, hogy én valaki vagy valami nélkül, nem az, hogy rosszul érzem magam, mert persze, hogy egy csomó minden ember, személy vagy tárgy hiányában rosszul érezhetjük magunkat, és hiányérzetünk, és magányosak lehetünk, és szomorúság lehet, persze. De amikor a talaj kikerül a lábunk alól, és azt mondjuk, hogy én enélkül, a valaki nélkül, vagy enélkül a dolog nélkül, én összeomlok, az én életemnek nincs alapja, és nincs talaj a lábam alatt, akkor baj van. Bárminek, vagy bárkinek a függői vagyunk, legyen az akár a legszentségesebb dolog ezen a világon, akkor még végső soron nem vagyunk szabadok. Mert nagyon fájdalmasan érinthet az, hogy nem tudom, valaki elhagy, vagy valaki nem ért meg engem, de azért nem kell, hogy a függője legyek annak, hogy ez a valaki hogyan ért meg engem. Fáj, hogy nem ért meg, de azért a világom összedőlni azért nem fog, azért a talaj a lábam alól kikerülni nem fog, azért, mert az a valaki most éppen engem nem értett meg, vagy nem fogadott el. Mennyire függünk egymás véleményétől, egymás szavaitól, függök attól, hogy mit mond a másik. Természetesen fájdalmas és kellemetlenül érint, ha rám rosszat mond, de azért nem függ az életem végső soron attól, hogy XY jót mond-e rám, avagy rosszat. Tehát amikor megjelennek a függőségek az életünkben, akkor ezek megint olyan dolgok, amikből a belső várkastély útja fokozatosan ki akar bennünket szabadítani. Teréz itt felsorolt ugye hármat. Tehát függőség az élvezetektől, azaz az érzelmektől, mennyire függünk sokszor az érzelmeinktől, hogyha szép emóciók vannak bennünk, akkor mindenkihez kedvesek vagyunk, de ha éppen nem szép érzelmek vannak bennünk, akkor mindenkihez undokak vagyunk. Ez függés az érzelmeinktől. Mert attól, hogy belül szenvedek és szomorú vagyok, attól még én eldönthetem, hogy kedves leszek valakihez. Attól, hogy belül most fáj, és éppen nem jó érzések vannak, még igenis dönthetek úgy, hogy ami tőlem telik, kifacsarom magamból azt a kis kedvességet, azt a kis jó szót, azt a kis jó indulatot. Nem vagyok arra determinálva, hogyha szomorú vagyok belül, vagy nincs jó napom, akkor már undok legyek a másikkal. Akkor egyszerűen érzelem függő vagyok. Attól függök, hogy milyen lábbal keltem föl egy nap. Kelhetek így, kelhetek úgy, lehetnek az érzéseim ilyenek vagy olyanok, de dönthetek amellett, hogy én mégis megpróbálok kedves lenni és szeretetteljes lenni mással. Mégis. Dönthetek. És ez nem képmutatás. Mert valaki azt mondja, hogy ami a szívemben, az a számon. Ismerjük ezt, hogy ha én rosszul vagyok, akkor én kimondom. Hogyha nekem bajom van, akkor én azt mindenkinek megmondom. Blum, 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 blum. Na, hát jó. Ez egy olyan dolog, hogy ez egy új, nagy, én nagy, nagy emberi nagyság. Szívemen a számon, ugye ez ki lehet vele állni, lehet mondani. De ha belegondolunk, hogy nem biztos, hogy ez annyira emberi nagyság, azt is jelentheti, hogy totálisan függök a belső érzelmeimtől, nem tudok magamnak egy picit se parancsolni, nem tudok úgy dönteni, hogy a rossz érzésem ellenére lehet, hogy megpróbálok kedves lenni valakivel, mert függök. Tehát ez nem emberi nagyság egyáltalán. Nem képmutatás az, hogyha megpróbálok mosolyogni akkor, amikor semmi kedvem nincs hozzá. Ez nem képmutatás, ez egy szeretet erény. Ez egy szeretet cselekedet. Nem mindig igaz az, hogy ami a szívben, az a számon. Ha így lenne, akkor ugye, sok-sok probléma lenne. Aztán a megbecsüléshez való kötődés, mondja Teréz, hogy megbecsülés, mit jelent ez? Függőség attól, hogy mit mondanak rám mások. Ezek egyébként akkora témák lennének, hogy hetekig lehetne erről lelki gyakorlatot tartani, de ezt most csak így gondolatjelekkel idézem, mivel ugye a belső várkastély a témán, de azért itt van, hogy mit jelent függőinek lenni attól, hogy mások véleménye rólam milyen. Mert érinthet negatívan, sírhatok is miatta, de azért a függője nem akarok lenni annak, hogy mások mit mondanak rólam, vagy mások hogyan viseltetnek az én irányomban. Végsősen egyébként a lelkélet fejlődésének az útján, amikor az Isten kapcsolat már még inkább intim és még inkább mély lesz, ott már az lesz, hogy attól se függök úgy végső soron, hogy most engem valaki szeret, vagy nem szeret. Az embernek borzadályosan fog fájni, ha valaki nem szeret. Így van. Nem az a cél, hogy a valakinek a szeretetlenségét szép érzésekkel és örömérzésekkel éljük át, ez soha nem lesz cél. Az lesz a cél, hogy ám bár valaki nem szeret, és kimutatja a nem tetszését, ez fájdalmasan érint, és sírok és gyötrődöm miatta, de végső soron nem függ ettől az életem. Végső soron nem omlok össze emiatt. Végső soron kihúzhatom magam, és megállhatok, hogy én nem az vagyok, amit mások mondanak rólam. Hagy legyek az, aki én vagyok szabadon, és hagy legyek az, amit az Isten mond rólam. És az lesz a legfontosabb, hogy ő mindig mondja, hogy te vagy az én szeretettem. Te vagy az én szeretettem. És ezt kell meghallanunk. Tehát függőség attól, mit mondanak mások egyébként. Ja, itt egy pici sztóri azzal kapcsolatban, hogy van egy nagyon kedves valaki, aki nekem azt mesélte, tanúságot tett arról, hogy olyan sok függőséget tapasztalt magában azzal kapcsolatban, hogy mások hogyan szeretik őt, hogy próbált minden eszközzel így kikényszeríteni másokból iránta való szeretetet. És ez ugye ez nem állt távol tőlünk, hogy minden eszközzel azon volt, díszkörmével, hogy másoktól valahogy kicsikarja azt, hogy jó véleményük legyen ő róla, hogy szeressék őt, és az egész energiája arra ment el, hogy kicsikarja másoktól ezt a szeretetet, ezt a elfogadást, ezt a jó véleményt. És mindig azt látta, hogy nem megy. Ő a csillagokat lehozza értük az égről, és azt tapasztalja, hogy ezek a mások végül is lehet, nem is szeretik igazán, lehet csak ideig óráig szeretik, és végső soron nem. És amikor a Szentlélek megértette ezzel a valakivel azt, hogy az Isten szeretete a legfontosabb ebben az életben, és hogyha az ő szeretete irántam megvan, akkor végső soron minden megvan, ez a valaki aztán azt mondta, hogy emiatt elkezdte egyre kevésbé kikényszeríteni másoktól a szeretetet. Elkezdett így önmaga lenni, szabad lenni, és nem foglalkozott vele, vagy legalábbis egyre kevesebbet foglalkozott azzal, hogy másoktól kikényszerítse ezt a szeretetet, és azt tapasztalta, hogy amikor abba hagyta a kényszerítőzést, a többiek elkezdték őt valóban szeretni. Tehát amikor már nem ragaszkodott hozzá 10 körömmel, amikor abba hagyta ezt a sok spekulációt, hogy tud engem a másik szeretni, hogy legyen rólam jó véleménye, hülyét csinálok magamból, akár csak legyen egy jó szava hozzám, amikor ezt abba hagyta, elkezdte tapasztalni, hogy sokkal többeknek volt jó szava hozzá, sokkal többeknek volt jó véleménye róla, és sokkal többen szerették őt, amikor végre erről lemondott. Amikor végre elhagyta ezt a kényszerítőzést, hogy mások szeressenek, pont akkor kapta meg, amire eddig vágyott. Fantasztikus ez a tanúságtétel, nagyon-nagyon szeretem. De itt a lélek Teréz rendszerében még ott van, hogy nagyon függ attól, hogy mit mondanak mások. És ebből majd fokozatosan fog kijönni. És azt mondja még Teréz, hogy ez a lélek a nagyra vágyástól is függ. Nagyra vágyás, ez mi a hatalom? A hatalom vágy, hogy ez a három, ez nagyon hasonlít Jézusnak a hármas megkísértéséhez, tehát pont ugyanezekben a témákban. Függőség a hatalomtól. Tehát függőség attól, hogy lehetek én mindenki fölött álló, mindennek a középpontja, hogy körülöttem forogjon minden úgy legyen, ahogy én akarom, és ahogy én gondolom, és hogyha nincs úgy, akkor tragédia van, és akkor én ebből az egészből kiszállok. Ez a nagyra vágyástól való függés, hatalomtól való függés. Azt mondja Teréz, hogy a lélek érzékei és képességei még nem eléggé erősek, hogy ezekkel szakítson. Ahogy majd haladunk előre a lelkéletben és a belső válkastélyban, úgy fogunk kötődni, jaj, mert ugye ez a szó volt itt, hogy szorosan kötődnek ezekhez a dolgokhoz, és mi mit tanulunk igazából? Istennel való egyre szorosabb kötődést tanulunk. És amikor a kötődés mélyebb, szorosabb, stabilabb Istennel, úgy válnak ezek a másodlagos kötődések, ezek a rossz kötődések egyre gyöngébbekké. Így leszek egyre kevésbé függő mindezektől a dolgoktól, amit eddig elmondtunk. Mi a megoldás? Így írja Teréz, akik ebben az állapotban vannak, forduljanak gyakran ő felségéhez, közben járónak kérve az ő áldott anyját és szentjeit, hogy harcoljanak érte. Igazából, hogyha ezt úgy lefordigatjuk magunknak, akkor Teréz ugyanezt mondja itt, amit a 11. pontban mondott, függesszük szemünket Krisztusra. Megint ugyanez. Forduljunk gyakran ő szent felségéhez. Ugyanezt jelenti. Tudatosítsuk, jusson el a tudatunkig, ébredjünk rá arra, hogy mennyire szeretve vagyunk, és hogy ez a minket szerető valaki bennünk lakik. És hogyha minél gyakrabban erre rádöbbenünk, minél gyakrabban az emlékezetünkbe idézzük, ez is egy óriási segítség lehet a függőségektől való szabadulásban. 14. pontban aztán így írja, ugyanezt a témát folytatja. Figyeljétek meg, hogy ezekbe az első lakásokba még szinte semmi nem jut el annak a palotának a fényéből, ahol a király van. Mert bár nem sötétek és feketék, mint amikor a lélek bűnben van, mégis valamiképpen úgy elsötétül, hogy aki benne van, nem láthatja, mégpedig nem a szoba hibájából, hanem mert a kígyók, viperák és mérges lények, megint megjött a Vágási Feri, tehát itt van megint a kígyós viper, megint ez, ugye ez a visszatérő jelenet, ezért mondom a Ferit, nagy gonoszsága, amelyek vele együtt beléptek, és nem engedik neki észrevenni a fényt. Azt mondja Terész tehát, hogy a várkastélyon kívül sötét van, de aki már belépett, az még nincs se nem teljes sötétségben, de még teljes fényben sem. Tehát amikor éppen ezért a megtérés, az egy fantasztikus dolog. A megtérés, ez a halálugrás, a halálból az életbe, ez egy fantasztikus dolog, de ez csak a kezdet. Ez a dolgoknak az eleje. Nem ragadhatunk le a megtérésünknek az élményénél és tapasztalatánál, úgy, ahogy a házaspár sem ragad le az esküvőjük napjánál, amely gyönyörű volt, meg lehet nézni a videókat és fényképeket, de utána kezdődik az élet, amit valahogy együtt kell élni. Tehát nem mehetünk mindig, idézzük már fel magunkban, milyen szép volt az esküvőnek a napja. Jó van, mert ez rendben van. De utána valahogy ez nem elég a napi küzdelmekhez, valahogy ez nem elég a problémák megoldásához. Éppen így a keresztény életben a megtérés élménye nagyon fontos, de nem térhetünk mindig oda-vissza. Éppen ezért nem csodálkozhatunk, hogy amikor megtérünk, utána még nem vagyunk a mennyországba, nem vagyunk a teljes fénybe. Igaz, már nem vagyunk a tök sötétbe sem, de azért még a nagy-nagy fénybe sem. Kettő közt van ez az első lakás. Indulunk. A lélek elindult. Hosszú még az út. Hosszú még az út. Éppen ezért nagyon furcsa, de ezt talán mondtam már egyszer, amikor ezek a tanúságtételek nagyon sokszor azzal fejeződnek be, hogy megtértem. Elmesélem az életemet, milyen ember voltam, és Krisztus hogy megváltoztatott, és megtértem. Ez fantasztikus. Csak ne hitessük el az emberekkel, hogy csupán a megtérés miatt most már az életemben minden rendben lett. Megtértem, és most már nincs problémám, nincs bűnöm, nincs gonoszságom, nincs gyengeségem, mert megtértem. A tévés alatt a mexikói telenovellák is az esküvővel fejeződnek be. Addig mennyit küzdöttek egymásért, háromszor hitték azt, hogy testvére és nővére egymásnak, még nem kiderült, hogy mégis, aztán kiderült, hogy mégse, aztán kiderült, hogy nem az ő apja, nem az ő anyja, nem az övé a birtok, mindegy, végül kiderült, hogy összeházasodhatnak. És hogy a csókra, a esküvő csókra rá van írva, hogy fin, hogy vége, és akkor itt van a tévésorozat vége. Nagyon jó, de én megnéznék egy olyan tévésorozatot, hogy az esküvő után két héttel. Mi történik, mikor fölébrednek, és akkor ott, na, vagy nem két héttel, inkább két évvel, az még izgalmasabb lenne. Tehát a megtérés az nem az eleje a dolgoknak. Vagy de, a megtérés az eleje a dolgoknak, nem a vége. Éppen ezért út van előttünk, nagyon-nagyon sok. Ezért ne csodálkozzunk az első lakásba, hogy még nem minden totálisan világos. Attól, hogy megtértem, még nem látom át ezt az egész Isten kapcsolatot, meg ezt az összes mindent, ilyen világosan úton vagyok. Úton vagyok, és el kell magunkat sokszor fogadni úton lévő emberekként. És ez nekünk néha nehéz. Mert már nagyon meg szeretnénk érkezni. Mert nekem már nem itt kéne lennem. Nekem már rég előrébb kéne lennem. Nem. Úton vagy. És hogyha csak erőlteted az utat, akkor csak lelassítod magadat az úton. Ezt egy nagy lelki szerző mondja. Lehet nem vagyok ott, ahol lennem kéne, de már ott se vagyok, ahol valaha voltam. Ez nagyon jó. Lehet még nem vagyok ott megérkezve, hogy kéne, de azért azt is látom, hogy már ott se vagyok, ahol x évvel ezelőtt voltam. Kettő közt haladok, megyek az úton, és ebbe az útonlevésbe, bármennyire is ez egy ilyen nem teljes dolog, attól a teljességet az úton is magunkba hordozzuk. Krisztus nem az út végén vár, hanem bennem van és jön velem. Tehát nem hozzá kell eljutni, hanem vele együtt kell járni a fejlődésem útját, ami már teljesen mássá teszi az utat magát. Mert egészen más az, hogy magamba utazok a vonaton, ahhoz, aki majd vár a vasútállomáson, vagy hogy azzal a valakivel utazok, akit szeretek, és megyünk együtt valahova. A két dolog teljesen más. A keresztény ember az, aki Krisztussal utazik, aki vele megy, és fejlődik közben. Nem vágyakozik valami fajta nagy éteri tökéletesség felé. Azt mondja, megyek, amerre mennem kell. Megteszem minden nap azt, amit meg lehet. Na és ugye a kígyócskák, viperák, mérges lények, azt mondja, ezek nem engedik neki észrevenni a fényt. Ugye? Akik itt vagyunk, már tudjuk, hogy Teréznek a szimbólumrendszerében ezek a viperák, kígyók, ugye ez a pszichének a világa. Tehát az érzelmeink, gondolataink, ez a pszichés világ. Ennek a forgása, ennek az egész összetettsége, Teréznél itt a belső várkastélyben egy nagyon-nagyon fontos jelenség, amely ott van mindnyájunkban, és azt mondja, hogy ezek a kígyók még akadályoznak bennünket abban, hogy lássuk az igazi fényt. Mit jelent ez? Azt, hogy azzal, hogy megtértünk, vagy ugye azzal, ami a megtérés, hogy elkezdtünk tudatosan a Krisztussal való kapcsolat útján járni, mert hogy vallásosak voltunk, vagy nem, az ilyenkor mindegy. Ugye tudjuk, a megtérés az nem azt jelenti, hogy vallásos lettem, hanem azt, hogy elkezdek a Krisztussal való kapcsolat útján tudatosan járni. Amikor tehát így megtértünk, attól még a mi kis kígyóinkat hoztuk magunkkal. Tehát a kígyóinkat, a viperáinkat és a többi mérges dolgunkat, tehát a pszichés világunk, sebeit, megtörtségeit, attól, hogy megtértünk, attól még ezt egy csomagba hozzuk magunkkal. Tehát a megtérés, vagy akár akinek ez egybeesik a keresség szentségével, ez még nem szabadít meg bennünket ezektől a dolgoktól úgy önmagában, hogy bemegyek a megtérés ajtaján, és kint hagyom az összes pszichés sebemet és megtörtségemet. Sajnos ezt nem lehet megcsinálni. A Krisztussal való kapcsolatba úgy megyünk bele, ahogy vagyunk. Bár Krisztus is úgy hívott bennünket, ahogy vagyunk. Ő nem egy ideális XY-t hívott, hanem téged. Azzal az összes kígyóval, sárkánnyal együtt, ami benned van. Azzal együtt hívott a vele való kapcsolatba. Nem mondja azt, hogy majd akkor tárgyalunk, ha lerakod a kígyóidat meg a sárkányaidat, és mindenből kigyógyulsz, majd akkor gyere hozzám. Nem, az evangélium logikája ellentétes. Jézus először ment a beteghez, meggyógyított, és azt mondta, hogy kövess engem. Tehát nem azt mondta, hogy majd, hogyha majd meggyógyulsz, meg nem leszel leprás, meg megtérsz, te büdös Zakeus, meg te büdös házasságtörő asszony, ha majd összeszeded magad, elmész gyónni a kármelitákhoz, majd utána majd, akkor majd tárgyalunk. Nem, gyónás nélkül, bűnvallomás nélkül, a bűnben oda ment Jézus azzal a szegényhez, és azt mondja, hogy figyelj, téged van, aki szeret, tudtad ezt? És amikor ezt neki megmondta, furcsa mód az életük elkezdett megváltozni. Érdekes. Tehát attól, hogy bemegyünk a megtérésbe, a megtérés ajtaján belépünk, attól még a kígyóinkat hozzuk magunkkal. Nagy megtérő szent, ez a Paul Claudel, ez a nagy francia gondolkodó, aki csodálatos megtérési tapasztalaton ment keresztül, és többek, ugye ismerjük a sztórit, ugye karácsonykor bemegy, azt hiszem a Notre Dame-ban nem tévedek, és ugye karácsony esti dicséret, tehát a vesperás hangjait hallja ott, amit egy gyönyörű kórus énekel, és ugye ott földre borul, és megtér. És azt írja, hogy a megtérésekor neki nem változott meg a teljes filozófiai gondolatvilága. Tehát amit ő filozófiailag azelőtt gondolt, az az összes gondolat, az ott maradt benne, attól, hogy megtért. Azt mondja, mi változott a megtéréssel? Az, hogy lett valakie. Lett valakije. A megtérésben ő találkozott valakivel, Krisztussal, és ezt a valakit az élete részévé tette. De attól hozza magával évtizedek súlyát és berögzött filozófiai gondolkodás módját, amely majd nyilván az előremutató évtizedek és idők alatt majd szépen tisztulnak. De nem arról van szó, hogy megtértünk, és a teljes gondolkodásmódunk, emlékeink a múltunkról, attitűdjeink, minden egy szempillantás alatt kicserélődött. Nem. Hozzuk magunkkal. És éppen ezért ne csodálkozzunk, és ne vádoljuk magunkat, hogy én Istennel való kapcsolatban élő ember vagyok, és mégis tele vagyok hajmeresztő dolgokkal. Lehet ilyen a világon, senkinek nincs, amit én ott belül, ami szétszed, viperák, kígyók, sebek, stb. Csak én vagyok ilyen szerencsétlen. Nem! Ne vádold magad ennyire. Mindenki hozza magával a saját cókmókját. Mindenki hozza magával a saját hátizsákját. Így megyünk az Istennel való kapcsolatba. Nem feltétele a Krisztussal való kapcsolatnak az, hogy előtte le kell rakni a hátizsákjainkat. Le se tudnánk. pont a Krisztussal való kapcsolat fog, vagy egyre inkább megszabadítani a hátizsákjainktól, vagy megtanítani velük együtt élni. Ugye ez a kettő van. Ez a gyógyulás, nem mindig az, hogy valami elmúlik, az is. Tehát van, ami múlik, van, ami nem lesz többé, és van, amivel a gyógyulás az, hogy megtanulok vele együtt élni, az izajási látomás, hogy itt adventben előjött, hogy együtt él a farkas a bárányjal, együtt él nek ugye ezek a vadállatok a háziállatokkal, a kisgyerek is bedughatja a kezét a vipera fészekbe. Nem azért, mert a vipera nincs ott, hanem azért, mert az már nem marja meg, mert megszelidült. Tehát a kígyóink, békáink, stb. Ott vannak, és lehet ott is maradnak, de elkezdenek megszelidülni. Tehát a megtéréskor nekünk is lesz valakink, de ez még nem jelenti azt, hogy első blikre minden gondolatunk megváltozik. Pláne nem azt, hogy megszűnnek a pszichés nehézségeink. Majd szépen, lassan, fokozatosan. A tovább lépés Teréznél érdekes, azt írja, hogy hogyan tudunk még tovább menni. Így írja, nagyon fontos ahhoz, hogy belépjünk a második lakásba, mert a második lakásig már nincs sok, mindössze pár pont van addig még hátra. Teréz már pedzegeti a második lakásnak a témáját. Azt mondja, ahhoz, hogy ide belépjünk, nagyon fontos, hogy ki-ki helyzetének megfelelően elengedje a nem szükséges dolgokat és ügyeket. Azt mondja, ki-ki helyzetének megfelelően elengedje a nem szükséges dolgokat és ügyeket. És itt ezt a mondatot majd legközelebb kommentálnám, most itt csak annyit mondanék róla, hogy ez mennyire jó, mennyire szép, hogy Teréz azt írja, hogy ki-ki helyzetének, élethivatásának megfelelően engedjen el bizonyos dolgokat, amik nem szükségesek. Látjuk, ezért avatta Terézt az egyház tanítóvá, mert ebben a mondatban is ő már nem a kármelita apácáknak ír, hanem mindenkinek az ő szeme előtt, ebben a mondatban is az egész egyház, sőt az egész emberiség lebeg. Mert ha az apácáknak mondja, minek mondja nekik, hogy ki-ki helyzetének megfelelően? Hát mindenki apáca, az apácaságnak megfelelően kell elengedni a dolgokat, de nem ezt írja. Ki-ki élet helyzetének megfelelően? Tehát ő már itt nem a nővérekhez szól csupán, hanem kiszól az egész egyháznak. És éppen ezért, amikor az egyház azt mondta, hogy Teréz egyháztanító, ezzel nem valami új dolgot mondott, csak megállapította, ami már eddig is ott volt, hogy Teréz univerzális, egyetemes. Ő nem csak a Avila városában, a 16. században élő szerzeteseknek szól, hanem minden korok, minden nemzetének, minden emberéhez, az egész világhoz. Ez az egyháztanító, aki kortól, kultúrától függetlenül mindenkit tanít. És látjuk, itt a példa, 21. századi magyarok Győrbe Avilai Terézt olvassuk. És fejlődünk általa, és megtanulunk csomó mindent általa. Tehát ezért egyháztanító, mert nem csak a korának szól, hanem kortól függetlenül mindenkinek. Szóval ezt a bizonyos mondatot, hogy mit jelent elengedni az élethelyzetünknek megfelelően nem szükséges dolgokat és ügyeket, ezt a következő alkalommal fogom kommentálni.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.